Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Ugyanint az írva található az apostolok cselekedeteiben, annak 9. részében, az 1. és 2. versben a következőképpen. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a bibliórai sorozatunk most a nyári szünet ideje alatt félbe marad, majd szeptembertől folytatjuk tovább a Hisszük és Valljuk címmel kezdett sorozatunkat. És ebben a nyári időszakban az apostolok cselekedeteinek könyvéből fog Isten igéje megszólítani bennünket, és abból is Pál apostolnak az életútját vizsgáljuk meg. Következő hetekben Pál munkásságát, missziói útjait fogjuk nyomon követni, és annak alapján azt vizsgálni, hogyan munkálkodik Isten szent lelke. Hogyan munkálkodik Isten szent lelke az apostol által, hogyan alakultak meg az első keresztény gyülekezetek, hogyan jutott el Isten kegyelméből az evangélium hozzánk Európába. A sorozat kezdeteként tehát ma Pál apostolnak a múltjával, a megtérése előtti életével szeretnék foglalkozni. Azzal a korszakkal, amikor még a Krisztus egyházának ellensége, a kereszténységnek üldözője volt. Bár maga Pál nem volt tagja a 12-es tanítványi körnek. Jézus mennybe menetelekor sem volt ott, amikor Jézus elküldi a tanítványait a misszióba, az evangélium hirdetésével bízza meg. Mégis magára úgy tekint, megtérése után Pál, hogy ő is apostol, Krisztus által megbízott. A Galata levélben így emlékszik vissza, és így tesz erről bizonyságot Pál. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberektől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Így Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által magát ő is apostolnak, elhívott tanúnak tekinti. Pál, vagy ahogy a régi nevén itt a Szentírás először még Saulként említi, a 13. apostolként, tehát maga a feltámadott Jézus Krisztus által elhívott és megbízott személy volt. A múltjáról, az ő megtérése előtti életéről nem sokat tudunk. Csak néhány mondat szerepel erről az időszakról a Szentírásban. A származásáról ő maga röviden ennyit mond el az apostolok cselekedeteinek könyvében. Én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel, Gamáliel lábánál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, én is így rajongtam az Istenért, ahogyan ti mindnyájan, mondja Pál saját szavaival. Megtudjuk tehát ebből azt, hogy Pál diaszpóra zsidó volt. Vagyis olyan zsidó, aki nem a Szentföldön, saját népe és hazája körébe született, hanem távol a hazájától, a pogányok világában. Pogányok, vagyis a zsidók által tisztátalannak tartott idegenek között. Tarzusz, a római birodalom Cilícia tartományának fővárosa. Olyan helyen fekszik ez a város, amely mindig is a hadak útján feküdt. Érintkezési pont Kis-Ázsia, Szíria és a palesztínai kultúra között. Jelentős számú zsidóság is lakik ebben a városban. Zsidó iskolája, a Talmud tanulmányozására szolgáló iskolája világhírű, egyetemi rangú iskola volt. Pál apja gazdag és befolyásos polgára lehetett ennek a városnak. Így sikerült megszereznie a római állampolgárságot is, gyermeke pedig már ebbe természetes módon születik bele. Pálról tudjuk, rendkívüli értelmi képességekkel rendelkezett. Ugyanakkor testalkatát tekintve gyenge testalkatú volt, nem volt tetszetős külsejű, és ráadásul valamilyen örökletes betegsége is volt, ami időnként újra és újra előjött, és rosszul léteket okozott nála. Érzelmi életét tekintve a személyesség és a szenvedélyesség jellemzi őt. Meggyőződéséhez kész ragaszkodni fegyverrel, erőszakkal is a maga meggyőződését bizonyítani. Megtérése előtti magatartásáról maga Pálval így a Galata levélben. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében. Mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam az atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Így emlékszik vissza múltjára és megtérése történetére az apostol. A Cselekedetek könyve 7. részében hallunk először Saulnak az említéséről. István diakónus megkövezésénél egy megjegyzést találunk. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le a felső ruháikat. Saul tehát ott van István kivégzésénél. Ő maga nem vesz részt a halálos ítélet végrehajtásában, de mint később kiderül, egyetértett azzal. Majd a következő fejezet elején már arról hallunk, hogy ez a Saul, a hivatalos vezetője lesz annak a keresztény üldözésnek, amely István kivégzése után Jeruzsálemben megindul. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Itt még csak néhány mondat hangzik el Saulról. A Szentíró Lukács evangélista drámai ellentétben mutatja be ezt a két embert, Istvánt, aki kivégzése közben is krisztusi lelkülettel, szelídséggel viselkedik, az ellenségeiért, a kivégzőiért imádkozik. Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És kiáltó ellentét a másik oldalon Saul viselkedése. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz. Saul sötét szándékaival, gyilkos haragjával szemben íme fáklyaként ragyog Istvánnak hitből fakadó békessége, nyugalma, bizonyságtétele. És majd később, a következő alkalommal, amikor Saul megtéréséről lesz szó, akkor majd újra visszatérünk erre a pontra, hogy vajon milyen hatással lehetett István személye, az ő bizonyságtétele, az ő halála és imádsága arra Saulra, akkor még ellenségként mégis mindennek tanúja és mindennek átélője volt. Nos, megismerhettük ezekből a rövid mondatokból azt az embert, azt a Saul nevű fiatal embert, akiről azt mondja a Szentírás, hogy pusztította az egyházat. Az itt szereplő görög ige, az eredeti szöveg kifejezése egy nagyon erős kifejezés. Brutális, szadista kegyetlenségre utal. Nem csak férfiakkal, nőkkel, gyerekekkel szemben is ilyen kegyetlen módon lép fel Saul. És nem véletlenszerű, nem hirtelen felindulásból elkövetett tettek ezek, hanem bizony előre megfontolt, jól eltervezett gonosz tettekről van szó. Házról házra járt. Rendszeres üldözés indul meg. Terv szerint történik a keresztények üldözése. Keresztények után kutatva, üldözve, börtönbe záratta őket, nem kímélve senkit és semmit. Férfiakat és nőket hurcolt el. Később maga is megvallja ezeket a gonosz tetteket. E tanítás követőit halálra üldöztem, börtönbe juttattam férfiakat és nőket. Ezt a jellemzést kapjuk tehát Saulról. És föl kell, hogy tegyük a kérdést. Miben is hitt ez a Saul? Mi jellemezte őt az ő megtérése előtt? Ahhoz, hogy megértsük az ő későbbi életét, élettörténetét, hogyan lett ő Saulból Pál apostollá, ismernünk kell a múltját is. Fiatalemberként elhagyta a szülőföldjét, szülővárosát, Tarzuszt, és Jeruzsálembe, hitének fővárosába ment, hogy ott tanuljon. Olyan ember volt ez a Saul, aki nem a liberális, szadduceus arisztokraták, papok közé tartozott, hanem aki a nagyon szigorú farizeus pártnak a rendíthetetlen hűséges híve. Hűséges híve annak a hitnek, ami Ábrahámhoz vezethető vissza. Ahhoz a kijelentéshez, ami Ábrahámot pogányok közül kihívta, és őt a választott nép ősatjává tette. Ugyanebbe az egy igaz Istenbe veti bizodalmát Saul is. És lett, ahogy maga is mondja, héber a héberek közül. Megtérése előtt hitét, magatartását tulajdonképpen a törvényhez való szigorú ragaszkodás jellemzi. Maga így van a Filippi levélben. Pedig nekem is lehetne bizakodásom a testben, ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább a 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül. A törvény szempontjából farizeus, a buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából pedig hethetetlen voltam. Így ragaszkodik Saul a törvényhez, vagy ahogy más helyen mondja, az atyák hagyományaihoz. De meg kell, hogy állapítsuk, ez a ragaszkodás, ez a hit, ez nem volt igazi hit. Ez inkább vakbuzgóság, fanatizmus volt. Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint. Én is rajongtam az Istenért. Ez a fajta rajongás, ez a fajta vakbuzgóság jellemzi őt. Mindent megtanítottak neki, amit tudni kell az Istenről. És ő annyira meg volt győződve a maga tudásában, a maga ismeretében, hogy még az Istennek sem akart engedni, hogy az Isten valami többet tanítson, nagyobbat tanítson neki az atyák hagyományánál. Annyira magabiztos volt az ismeretében, az Istenről kialakított felfogásában, hogy kész volt ezért harcolni, másokat halálra adni, börtönbe zárni. Miközben Isten tényleges valóságával szemben, a valódi hittel szemben vak és rövidlátó volt. És így jó lehet előbb őt káromló, az övéjét üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, írja később. Ilyennek jellemzi magát is Isten ügyét káromló ember, az üvéjét üldöző erőszakos ember. Mindezt mégis valami szent buzdulósággal az Isten nevében hajtja végre. És később bűnbánattal és alázattal vallja meg életének ezt a szomorú időszakát. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. Magát legkisebbnek vallja, magát méltatlannak érzi a kegyelemre, de az Isten kegyelme mégis éppen őt ragadta meg. Megtérése így valóban nem az ő érdeme, nem emberi cselekvés, hanem a mindenható Isten kegyelme, radikális változás, újjászületés, Isten szent lelkének a műve. És fel kell, hogy tegyük azt a kérdést is, hogyan történik mindez? Hogyan lesz a farkasból pásztor? Mindaz, amit Saullal történik, Isten kiválasztó kegyelmének a munkája. Az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet tagjai közül bizonyára senki sem gondolt arra, hogy egykor az egyházat oly erőszakosan üldöző Saul, akit nyugodtan nevezhetünk az egyház farkasának, egykor mégis a nyáj pásztorává lesz. A kérdésre, hogy mi vezetett Saul megtéréséhez, csak egy választ adhatunk. Saul kizárólag a szuverén Isten, Jézus Krisztuson keresztül megnyilvánuló kegyelme által válhatott keresztényé. Vagyis nem Saul döntött Krisztus mellett. Ma szívesen használják keresztény körökben ezt a kifejezést, hogy én döntöttem Krisztus mellett. De Saul példája arról szól, hogy nem ő dönt Krisztus mellett, hanem először Krisztus döntött mellette. Mikor még ellensége és üldözője volt az egyháznak és a kereszténységnek, Krisztus döntött mellette és megragadta őt. Calvin, a reformátor szerint két dolgot kell látnunk itt egyszerre. Egyrészt azt, hogy milyen nagy volt az ellenség kegyetlensége. Másrészt, hogy milyen csodálatos az Isten jósága, aki Pált arra méltatta, hogy a kegyetlen farkasból pásztorrá tegye. Mert úgy látszott, hogy az a pusztítási szenvedély, amely lángolt benne, minden reménységet szerte foszlat, és így annál nevezetesebb volt azután az ő megtérése. A szuverén Isten döntése, kegyelme az, amit láthatunk Saul életében. Isten az ő különös kegyelméből úgy döntött, hogy íme éppen azt az embert hívja el a nyája pásztorául, az egyháza építéül, aki korábban úgy dühöngött, mint egy fékezhetetlen vadállat. A nyáj pusztítója, az egyház rombolója volt. És az Úr nem csak egyszerűen hatalma alá hajtotta ezt az embert, hanem ennél többet cselekedett. Új emberré tette őt. Amikor azt mondja Saulról a Szentírás, hogy az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz, akkor arra utal, hogy Saulban egy áldáz, egy vérszomjas, egy fenevadhoz hasonló természet uralkodott. A nyáj farkasaként ábrázolja őt a Szentírás. Így aztán annál hihetetlenebb, hogy ez az ember, ez a vérszomjas farkas olyan hirtelen megszelidülhessen, hogy a kegyetlen farkasból nem csak szelid bárányjá változik, hanem a nyáj pásztorává is lesz. Ebben mindenképpen az Isten végtelen kegyelmét, szeretetét kell látnunk. Calvin kommentárjában ismét érdekes megjegyzést tesz, amikor azt mondja, Saul a főpapoktól levelet kérve önként tört Krisztus ellen. Isten azonban akarata ellenére engedelmességre kényszeríti őt. Isten páratlan könyörületessége az, hogy saját elhatározása ellenére üdvösségre hívja azt, akit a nagy hevessége romlásba taszított volna. A romlás felé haladó embert, a pusztító, öldöklő fenevadat egyedül az Isten kegyelme ragadja meg és változtatja meg. Isten munkálkodik tehát Saul életében, már az ő megtérése előtt is. Az Úr megengedi neki azt is, hogy dühöngve üldözze a jeruzsálemi keresztényeket. Megengedi neki azt is, hogy átvéve a főpapoktól a felhatalmazó levelet Damaszkusz felé közeledjék. De az Úr tudja pontosan, mikor és mit cselekszik, és mikor jön el az alkalmas idő. Saulnak látnia, hallania kellett István bizonyságtételét. Látnia kellett István kivégzését, hallania az ajkáról utoljára elhangzó szavakat. Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. És ezek a szavak bizonyára mélyen beleégtek a lelkébe. Nem hagyták őt nyugodni. Bár még Krisztus ellensége, bár még üldözője az egyháznak, de lelke mélyén valahol érzi már azt a belső feszültséget, azt a nyugtalanságot, amely a kegyetlenségben csak tovább viszi őt. És ezért azt kell, hogy mondjuk, annál nehezebb volt Saul megtérése. Miután lelke nyugtalanságát, keresztények elleni vadállati düh és kegyetlenkedés által próbálta csitítani. És bizonyára az Úr hamarabb is közbe léphetett volna. Ha az lett volna a szándéka, hogy az Istenfélő híveket megkímélje a rettegéstől, a félelemtől. Így azonban a jó téteménye Istennek annál jobban megvilágítja, mondja Calvin, hogy csak akkor ragadja torkon a tátott szájú farkast, amikor az belépni készül a juh akolba. A megfelelő pillanatban, és alkalmas időben Isten közbeavatkozik. Íme ilyen volt tehát Saul az ő megtérése előtt. Inkább vadállathoz, mintsem emberi lényhez hasonlítható magatartása. Szíve gyűlölettel tele, gondolatait megfertőzte az előítélet. Féktelen őrjöngés jellemzi, és keríti hatalmába, ahogy maga is megvallja később. S akkor valaki azt mondja ennek a Saulnak, amikor Jeruzsálemből útra kell, hogy mire Damaszkuszba megérkezik, ő is keresztény lesz, bizonyára kinevette volna ezt a képtelen feltételezést. De bizonyára maguk, az üldözött keresztények sem hitték volna el, hogy az ő elfogásuk és elpusztításuk szándékával útnak induló Saul Damaszkuszban egykor még Krisztus bizonyságtevője lesz. Pedig így történt. Isten szuverén kegyelme, Isten akarata által. És végül azt a kérdést kell, hogy feltegyük, mire is tanít minket Saul példája? Mire figyelmeztet Isten igéje az ő személyén keresztül? Saul múltja, az ő damaszkuszi élménye, az egyháztörténelem talán legismertebb megtérés története. Lukács evangélista olyan fontosnak tartotta ezt a történetet, olyan jelentősnek, hogy háromszor is beszámol róla. Egyszer itt a 9. fejezet folytatásában, mikor az egész történetet elmeséli, majd pedig kétszer Pál bizonyságtételében, amikor maga mondja el, visszaemlékezve ezt az eseményt. Föl kell, hogy tegyük a kérdést, vajon miért volt olyan fontos Saul megtérése? Miért akarja Lukács evangélista ezt elénk adni? Tipikus esetként, ami bárkivel megtörténhet? Vagy ez egy egyedi és egyedülálló esemény volt? Hiszen kétségtelen tény, Saul megtérésének történetében vannak rendhagyó részek. A drámai, a természet feletti jelenségek és jelek, amelyek kísérik. A megismételhetetlen történelmi esemény, a feltámadott és megdicsőült Úr megjelenése, amiről azt mondja Pál, hogy mint egy utolsóként nekem is megjelent a feltámadott Krisztus. Valamint az ószövetségi prófétákhoz hasonló elhívás és megbízatás. Mindezeken túl mégis azt kell, hogy mondjuk, a Szentíró nem véletlenül adja elénk Saul megtérésének történetét ilyen részletesen. Példát akar állítani a mindenkor keresztény nemzedéke elé, a mi számunkra is példa Saul története. Példa arra, hogy nekünk is részünk lehet, sőt, nekünk is részünk kell, hogy legyen a Krisztussal való személyes találkozásban. Bármilyen messze szakadtunk is az Isten dolgaitól, bármennyire is ellenségei voltunk a kereszténységnek, a hitnek, mindannak, ami krisztusi dolog, mégis azt kell, hogy mondjuk, nincs olyan ember, aki olyan messze szakadt volna, hogy Isten kegyelme ne ragadhatná meg. Mi is jöhetünk hozzá, bűnbánattal, bűneinket megvalva, és minket is elhívhat, és az ő kegyelme által szolgálatba állíthat az Úr. A különleges események, a mennyei fény, a földre esés, a mennyei szózat pedig nem alapfeltétele a megtérésnek. Mint ahogy az sem, hogy hol van ennek a helyszíne. Nem kell nekünk ma a damaszkuszi útra elmennünk ahhoz, hogy Jézus Krisztussal találkozhassunk. Mert a történet arról szól, hogy Krisztus milyen végtelen kegyelmet, türelmet és szeretetet tanúsított Saul irányába, és milyen végtelen kegyelmet, szeretetet tanúsít a mi irányunkba is. Pál a Timóteushoz írott levelében így val, azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Példaként adja elénk tehát az írás Saul történetét, elénk, akikről azt mondja az ige, hogy akik majd hisznek, és örök életre jutnak. Adja az Isten, hogy így legyen velünk is, és hitáltal valóban örök életre juthassunk. Amen. Feleljünk az Isten igére a dicséretmondás szavaival. A 455. dicséret első és második versét énekeljük. A 455. dicséret első verse így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran! Hamar leszáll az ég.